A cukorkérdés nagy kérdés. Tóth Gábor küldött nekem egy 76 pontból álló, mindegyik állítása mellett orvosi referenciát tartalmazó összeállítás, hát itt van a számítógépemben, de nem vegyítem be. 76 állítás arról, hogy a cukor milyen megbetegítő az emberi test számára. Komolyan szóba kell állnunk a fehér cukor alá elhagyására, mert szinte minden betegségnek egyik oka, alig van olyan élelmiszeripari készítmény, amiben ne tennének cukrot. Tehát érdemes felülvizsgálni. A húskérdésről már esett szó, az állatbetegségek, antibiotikumok, színezőanyagok, tartósítószerek, húsadalomnövelők, ezek mind betegítik az embert, nagyon nagy részük rákkeltő, és nem beszélve arról, hogy hiába sütjük, főzzük meg a húst, rengeteg lárva, pete és egyéb betegítő tényező, hogy úgy mondjam, életképes marad benne. Tóth Gábor említette el, saját példájukat mondta el, hogy édesapja egyszer sütötte egy húst a családnak, és hát elfejtette, hogy feltette a tűzhelyre, és hát jó elégette, jó odasült, odakozmált az egész hús. De hát mindegy, valamit evett belőle abban a részből, ami még épp volt, és hát gyorsan siettek, mert utaztak el valahová, betette a hűtőbe, és elfelejtette kivenni és kidobni, mielőtt elmentek volna. Két hét múlva jöttek meg. Ott volt a hűtőbe a hús. Tudják, mi történt? Felnyitotta a fedőt, és nyüzsögtek benne a lárvák és a hernyók, és nem tudom micsoda. Majdnem szénné égette. A peték hőállók. A lárvák nagy része hiába égett szinte meg a hús, mégis életképes maradt. Most képzeljük el, ez benne a testünkben megtörténik. Rengeteg embernek a szervezetében emiatt vannak paraziták, különféle férgek, különféle egyebek. Hát komolyan szóba kell állnunk azzal, hogy vajon hogyan tovább a vérrel, a zsiradékkal, amiről a Biblia ír, hogy nem tanácsolt elfogyasztani. És sok-sok mindenről, amiben most nem kívánok belemenni, nem. Talán még ezt érdekességet megemlítem, hogy nagyon sokszor elhangzik az, hogy de hát a húsban van meg az az eszenciális fehérje készlet, ami szükséges nékünk, és nincs meg másban. Dr. Né Nília a Döntőbizonyíték című könyvében közli ezt az ábrát. Nézzétek meg, nem olvasom fel, körülbelül 10 féle hétköznapi egyszerű növény, ami a magyar konyhának összetevője, táplálkozásunk jelentős részét kiteszi, mindegyikben ott van a 8 eszenciális aminósav. Tehát ez az állítása a tudománynak, ezt a dolgot már 50 éve tudjuk. És a mai napig is, amikor orvosokkal, vagy ápolókkal, vagy egészségügyi dolgozókkal beszélgetünk, vagy előadáson elhangzik, mindig ugyanazt elmondják, amit már 50 éve tudunk, és nem is értem, hogy ez az információ, hogy nem áramlik be. Hát a szervezet úgy állít elő fehérjét, hogy a befogadott fehérjét aminósavakra bontja, és a saját fehérjéjét beépíti, szintetizálja. Tehát, hogyha mondjuk eszünk barna kenyeret burgonyával, abból komplett fehérjekészletet tudunk magunknak befogadni. Tehát emiatt nem kell aggódnunk, hogy valami szükséges dologtól a szervezetünk elesik. Nem esik el semmi szükségestől, csak a rossztól esik el. És így tovább nem kívánok belemenni, tehát ennyit szerettem volna erről mondani, és lépjünk tovább. A következő alapelv a szokások és a mértékletesség kérdése. Az önuralom és mértékletesség kérdése a következő alapelv. Ahhoz, hogy mértékletesek legyünk, önuralmat kell gyakorolnunk. Na de miben kell uralnunk magunkat? Hát az étvágyunkban például, ugye? Például ezen a héten nekem nagyon kellett magamat uralni, és sokszor nem sikerült, ugye? Mert hát ennyi kóstoló, ennyi finomság, ugye, amit itt kaptunk, a vacsora mellé még, pont vacsora mellé, ugye, otthon nem is veszünk vacsorát, hát megnehezítette az ember emésztését. Tehát küzdünk, én is, mindannyian szerintem küzdünk a mértékletesség kérdésével, de nem csak a táplálék, a lefekvés, hogy időben fekszünk el, túl sokat vagy túl keveset pihenünk, túl keveset vagy túl sokat mozgunk, a mérték szerint élünk-e, és így tovább az indulatainkat fékezzük-e. Nagyobb győztes az, aki uralkodik a maga indulatán annál, mint aki várost vesz be. Tehát mindennek van egy mértéke. A Biblia szerint a teremtő a dolgok mértéke, és ha ő hozzá igazodunk, akkor ő meg tud bennünket szabadítani a mértéktelenségtől. Igaz, hogy önuralmat kell gyakorolnunk. és próbáltam megfogalmazni számomra azt, hogy vajon mi a mértékletesség. A Biblia azt mondja a 37. Zsoltárban, kerüld a rosszat és a jót cselekedd, és megmaradsz mindörökké. Amiről tudjuk, hogy rossz, azt kerüljük. Amiről tudjuk, hogy jó, azzal éljünk, de mértékkel. Mértékkel. Ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk, önuralmat kell gyakorolnunk, de honnan nyerjük az önuralmat? Mert az sincs. Nem tudom, kinek van magától, de nekem nincs. És a Biblia erre tanít bennünket, hogy úgy tudjuk elnyerni az önuralmat, hogyha belátjuk a mértéktelenségeinket. Ha őszintén elmondjuk a Teremtőnek, Uram, ma mértéktelen voltam. Uram, ma ebben és ebben hibáztam, vétettem, bocsáss meg. Látom, hogy átléptem azt a határt, ami az egészségemet rombolja. És Isten megbocsát. Ha mi megvalljuk a vétkeinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa a mi vétkeinket. Megbocsát, és nem csak megbocsát, hanem itt jön a dolog lényege. Ő adja is annak pont az ellentétét, amit mi vétettünk. Tehát ha mértéktelenek voltunk, ő adja a mértékletességet. Ad hozzá erőt, hogy mértékletesek legyünk, hogy meg tudjuk küzdeni, ki tudjuk mondani, nem. Hogyha ránk jön ekkor, amikor az Istentől kapjuk a mértékletességet, például az indulat, mert valaki megbánt bennünket, és szeretnénk visszavágni, akkor a Szentlélek figyelmeztet, vigyázz, élj az én erőmmel. És az ember szeliden felel. Egyik kedves barátomtól hallottam, hogy ő azt a szokást vezette be az életében, amikor felbosszantják és idegesen válaszolna, és mértéktelenül szelíd lesz. És szeliden válaszol. Tehát pont az ellentétét teszi annak, mint a természete tenne. Érdemes begyakorolni ezt a szokást is. Néhány gyakorlati tanács. Érdemes meghatározni a rossz szokásainkat és feljegyezni azért, hogy pontosan tudjuk, hogy mitől kell szabadulnunk. Az ember szeretné ködösíteni a maga problémáit és szépé tenni, álomképpé varázsolni, de a rossz az rossz. Ha nem ismerjük be, nem tudunk tőle megszabadulni. Tervezzük meg, hogyan lehet megszabadulni tőlük. A szeretem vagy nem szeretem kérdést fel kell tenni, sőt a Biblia még tovább megy. Jézusról írja, szerettem az igazságot, gyűlöltem a gonoszságot. Tulajdonképpen nekünk úgy kellene ránézni a mi mértéktelenségeinkre, a bűneinkre, hogy az gonoszság. És nem azt kell mondani, hát, de olyan jó, olyan kívánatos, hanem azt kell mondani, gyűlölöm. Egy dolgot lehet a Biblia szerint gyűlölni, a bűnt. Gyűlölöm, ez az én életemet veszi el. Emlékszem, egy orvostól hallottam, dr. Nixon Amerikából jött, ő csokoládéfüggő lett orvosként. Először egy tábla, két tábla, három tábla, négy tábla, fél kiló, aztán egy kiló csokoládénál jutott el. Hát ez volt az ő pótszere. És mivel szívgyógyász volt, minden nap rendre szívinfarktusos betegeket diagnosztizált, és egyszer csak megy haza az autóban, ott a csokoládé mellette, eszegeti a csokoládét, és egyszer csak mit érez? Ugye a cukorról szóló résznél ott le van írva, szívinfarktus. És észreveszi magán, mivel orvos volt, és tudta, hogy mi a jele ennek, hogy szívinfarktusra utaló jelei vannak a testében. Gyorsan vette a telefont, szólt a kollégáinak, készítsétek elő a rendelőt, mert valószínűleg szívinfarktuson van, és megyek vissza a kórházba. Fordította vissza az autót, és ahogy ment visszafelé az úton, elkezdett gondolkodni. Ránézett a csokoládéra, és azt mondta, ez engem meg fog ölni. Ez az én ellenségem. Ez engem meg fog ölni. És ott abban a pillanatban eldöntötte, hogy soha többé nem eszik csokoládét. Meggyűlölte. Ez engem meg fog ölni. Ezt kéne kimondanunk. Ez engem meg fog ölni. Számtalan embernél láttam azt, hogy ezt nem tudja kimondani egész életén keresztül. Teszi, egyik barátom volt kórházban, és egy szívinfarktusos beteget hoztak hozzá. Újra kellett éleszteni, már majdnem meghalt, de aztán újra élesztették, sikerült. És aztán kimentek az orvosok, ott volt a szomszéd ágyon, az illető még ott abban a ruhában, amiben behozták éppen, még nem tudták átöltöztetni, ott volt az ágyon csövekkel és egyebekkel. Felült, mi történt? Mondták neki. Elővette, kereste, megtalálta a cigarettát. Elővette, és ott rágyújtotta intenzív osztályon az asztalon. Az ágyon pontosabban, szóltak neki, már ne haragudjon, de épp az illető barátom nem dohányzott, Hát itt ez egy kórház, és ne gyújtson már rá, most hozták vissza a halálból. Hát újra meg fog halni. Engem nem érdekel, én a cigarettáról nem mondok. Szeretem vagy nem szeretem? Ha szeretem, soha nem fogok róla leszokni. Meg kell tanulnunk gyűlölni a rosszat, és ki is mondani a szívünk mélyén, Isten színe előtt, Istenem, segíts ettől megszabadulni, mert nincs erőm, hogy a magam erejétől megszabaduljon. Töltsük be a helyét valami jóval. Az ember nem aszkétának született, nem szereti önmagát kínozni. Hogyha sikerült egy győzelem, nem nyúltunk a csokoládéhoz, vagy a kávéhoz, vagy a cigarettához, nem tudom mihez, de az indulatainkat legyőztük, akkor jutalmazzuk meg magunkat. De nehogy egy csokoládéval, ugye? Tehát ne azzal, amiből épp szabadulni akarunk, hanem mit tudom én, egy gyümölcslével, vagy fejezzük ki azt, hogy azt az örömet, hogy sikerült. Tartózkodjunk a kísértéstől. Hallottuk, hogy ha a húsról szeretnénk leszokni, és ott van a hűtőben, vagy a sütőben a hús már gőzölögve, ugye? Hát így nem fog sikerülni. Dobjuk ki, tegyük félre, ne hordozzuk magunkkal. A józan ember tartózkodik a kísértéstől. Éva nem tartózkodott, közelébe ment a fának. Elbukott? Elbukott. A sátán intelligenciája százszor, ezerszer magasabb rendű, mint a miénk. Eleve reménytelen vele küzdeni. Ha a kísértés közelébe megyünk, 99%-ban könyvelve van a bukásunk. Kérjünk erőt a megvalósításhoz. A Biblia azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem, mint kérjük, vagy elgondoljuk a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak légyen dicsőség, mondja Pál apostol. Mindenre van erőm a Krisztusban, Krisztustól a jóra kapunk erőt. Ez hatalmas ajándék. Egy bukás nem jelenti a harc elvesztését. Hallottuk ezt az igét. Ha egyszer esik, az igaz megáll. Érdekes törvény, hogy fizikai változások 3-5 nap alatt alakulnak ki. Tehát például mondjuk, hogyha nem akarunk vacsorázni, csak 3-5 napig kell egy kicsit kínlódni. De ha ezt a harcot megvívjuk, akkor 5 nap múlva, vagy 3 nap múlva a szervezet kezd átállni. Nem tudom, észrevettétek-e, aki nem rendszeresen étkezik itt a táborban, reggel 8-kor, 1-kor, 6-kor ott volt az étkezés. Ez egy rend. És a szervezetünk 3-4 nap alatt hozzászokott. Akik nehezen aludtak el az első napokban, a harmadik, negyedik, ötödik napon jobban aludtak már. Szerencsés esetben. Persze a sok vacsorára azért most az is egy nehezítő tényező. A mentális változásokkal egy hónapig kell küzdenünk általában. De utána megvan a győzelem. Utána átáll a szervezetünk, az új szokást kezdi beépíteni és gyakorolni. Válasszuk meg társaságunkat, barátainkat. Akik állandóan piszkálnak amiatt, hogy jót teszünk, vagy megváltoztunk, azokkal nem jó mindig együtt élni. Emlékszem, egyszer valaki mondta, de hát, hogyha én nem eszem, vagy nem iszom alkoholt, akkor el fogom veszíteni ezt az embert, mert állandóan piszkál, bánt, gyötör, kínoz, megaláz. Hát, hogyha ilyen barátot kell elveszíteni, aki ennyit nem tud megérteni, hogy valami jóra tértünk át, és emiatt mi szeretnénk másképp élni, és emiatt gyötör, kínoz, piszkál és kínoz, hát nem tudom, egy ilyen barátot elveszíteni talán nem is olyan nagy probléma. Ezen is érdemes elgondolkodni. És éljünk a hálaadással. Annyi jót kapunk, és erőt is a jóra, a Jóisten iránti hála nagyon nagy jelentőségű. Egy-két elkerülendő csapda. Önmegtagadást gyakoroltam már 18 napja, a legfőbb ideje, hogy megjutalmazzam magamat a régi magatartással. Előkészítem a bukásomat. Ne azzal jutalmazunk. A másik, hogy amikor megfogalmazzuk, hogy mit akarunk, akkor fogalmazzuk meg határozottan a magatartást, amit el akarunk érni, elérhető legyen, mérhető legyen, és elegendő nagy legyen ahhoz, hogy bátorítást nyerjünk belőle, mert komoly eredményeket hozhat. Ezért mondta Laci is, hogy hirdessük ki, mondjuk meg a rokonainknak, a családtagjainknak, hogy érezzük az elkötelezését annak, ne pedig sutyiba mondjuk, úgyse lesz akkor belőle semmi. Legyünk bátrak. A leghatékonyabb és a legnagyobb változás, amit bevezethetünk az életünkbe, nevezzük meg. De a jobbnak ellensége lehet a jó. Mostantól fogva a desszerteket és limonádét cukor helyett mesterséges édesítőkkel készítem. Jó döntés ez? Igen. A legjobb döntés? Nem. Nem elegendő, nagy az elhatározás. Csak picit akarunk lépni. Ismerek ilyen embereket, akik azt mondják, hogy csak fokozatosan. És mondom, te hol tartasz a fokozatos változásban 30 éve? Most már bárányhúst eszem, és csak sajtot, tejet, és stb. Eszem. Mondom, és hol a változás? Hát csak fokozatosan, ugye? Vagyis nem történik semmi. A visszaesés valószínű. A változás nem elegendően nagy, újszerű és más, hogy hatékony, tartós és eredményes legyen. A kicsi változás magába foglalja a régi magatartásforma gondolatainak a zömét, ugyanazokat a régi ösvényeket. Régi társítások, parancsok, késztetések és reakciók végül a visszaeséshez vezetnek. Igen, hát ezt most nem mondom végig, csak érdekességként. Új bort sem töltenek ó tömlőkbe, máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, és a tömlők is elvesznek, hanem új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. Abba hagyni egyszer és mindenkor sokkal könnyebb, mint időnként visszatérni. Ehhez nyerhetünk erőt. A legjobb döntés a minden vagy semmi döntés az adott rossz dologra nézve. És hát, mint mondtam, nem kell titokban tartani, megtudhatja az egész világ. Nincs mit szégyenkezni azon, hogyha valami jót követünk, vagy jót teszünk. No hát, térjünk át a következő és utolsó alapelvre. A bizalom Istenben vagy lelki nyugalom. Ez az utolsó alapelv, aminek a hatóköre olyan nagy, hogy mind a hetet, ami eddig elhangzott, átfogja, sőt tartalmazza is. Tulajdonképpen ez olyan alapelv, mint ami egy gömbben az egészet tartalmazza, és mindegyikben felfedezhettük az alkotó részét, vagy a fénysugarát, hogy így mondjam, de önmagában is megáll, és ez az alapelv tulajdonképpen az egész lelki életünket felöleli. Mindenre kihat, és azért rendkívül jelentőségű, mert megfigyelték a tudományban az orvosok is, és a lelki gondozók is, hogy a legbetegítőbb tényező az, ha nem vagyunk a lelkünkben, békességben. A békénket elveszi a félelem, az aggodalom, a bűntudat, a gyötrődés, az aggódás, a bizonytalanság, a hitetlenség, de a legbetegítőbb tényező a bűntudat. Amikor az ember a saját lelkiismeretével harcban áll, amikor meghasonlik önmagával, amikor kétségbe esik, és amikor az egész életében egy szorongó, gyötrő, önvád, pusztító érzése hatja át, megfigyelték, hogy az egész szervezetre, immunrendszerére, gondolkodásmódjára, emésztésére, idegrendszerére, hormonrendszerére kihat, és az embert egészében megbetegíti. A legbetegítőbb tényező ez a lelki állapot, amiről beszélek. Nem jár egyedül, negatív jellemvonások társulnak hozzá, türelmetlenség, vádaskodás, indulatosság, bizalmatlanság. Pedig a szeretetben nincsen félelem, tanítja a Biblia. Ha valaki el tudja fogadni Isten szeretetét, és olyannyira, hogy ő maga is tudja tükrözni, megszűnik a félelemtől és az aggodalomtól. Amikor Jézust a csónakban, hajóban felébresztették, amikor háborgott a tenger, ott a galileai tenger, és szóltak a tanítványok, hogy de hát mester, hát elveszünk, nem törődsz velünk. Ő teljes nyugalommal kelt fel, és ébredt fel, és azt mondta, kicsiny hitűek, miért féltek? Egyáltalán nem félt. Nem aggódott, nem bizonytalankodott. Honnan volt benne ez a hihetetlen nyugalom, az atyába vetett hitéből fakadt. Hit a szeretetében. Hit abban, hogy Isten őt szereti, az atya, hogy a kapcsolatuk szoros és mindenek fölött való, és neki addig élnie kell, ha a világ szétomlik is, amíg a küldetését el nem végzi, ezért nincs mitől félnie. Azt is mondta Jézus, hogy nézzünk a madarakra. Nem vetnek, nem aratnak sem, csűrbe nem takarnak. A mennyei atya eltartja őket, és mi mennyivel különbek vagyunk nála. Az öltözet felől, ha aggodalmaskodunk, nézzünk a liliomokra. Úgy öltözködnek, mint közülünk szinte senki. A mező vadait ellátja. Azt mondta, hogy ne aggodalmaskodjunk, ne féljünk a ruha, az étel, a munka, a megélhetés miatt. Minden napnak elég a maga baja, és először keressük Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadhatnak nékünk. A Jézus követő lépések című könyvünkben olvastam ezt a mondatot, ami így hangzik, hogy ha ezt elhinnénk, Ha ezt mi igazán elhinnénk, az összes szükségteljes aggodalmunk elmúlna, és olyan békét élveznénk, amit régóta nélkülözünk. Holnap az Isten tiszteleten erről szeretnék beszélni, hogy hogyan lehet elnyerni ezt a békét és ezt a hitet. Hogy nem kell félnünk és nem kell aggódnunk, mert Isten szeretete körülvesz bennünket. Itt jelen van, mellettetek van, felügyeli az életeteket, hisz bennetek Isten, ezért halt meg értetek, értem. Jót gondol felőlünk, nem a magam szavait mondom, a Biblia szavait. Jó terve van felőlünk, kívánatos véget akar nékünk adni, és hogy bemutassa azt, hogy bennünk hisz, hogy van értelme értünk élnie és meghalnia, személyesen érted és értem Krisztus meghalt, hogy a te életed problémájának összes nehézségét átvegye és megszabadítson tőle. Elhiszitek ezt? Hogy soha nem vagytok egyedül? Hogyha vétkeztek, ő akkor is szeret, mint egy gyermekét az édesanyja. Ha elhiszitek, akkor tiétek lehet ez a béke, akkor semmitől nem kell félni. Nem kell aggódni. Egy dologtól kell félni, hogy bűn marad a lelkünkben. Hogy valamit nem rendeztünk el, hogy kétszínűség, áldolgok, tisztátalanságok, meghasonlások vannak a lelkünkben. Olyan könnyen meg lehet tőlük szabadulni. Mondjuk el Istennek. Ez van bennem. Ilyen nyomorult vagyok. Utálom magam Istenem. Hát már megint ezt csináltam, megint ezt gondoltam, megint hibáztam, megint védettem. Nem akarom, nem tudom. Segíts rajtam. Bocsáss meg. És ő megbocsát. És itt a következő nagy probléma. Elhiszitek-e, hogy megbocsát? Úgy megbocsát, hogy azt a vétket tényleg elveszi. Ha elhiszitek, akkor megszabadultatok attól a vétektől. Ha nem hiszitek el, akkor nem. Sok ember ezért nem tud megszabadulni a vétkeitől, mert nem hiszi el, hogy Isten megbocsát. Ezt is számtalanszor tapasztaltam, és magamon is. Éreztem, hogy óriási kísértés, hogy vétkeztem, valami szégyenletes dolgot elkövettem, szégyeltem magam előtt, magamat is, és Isten előtt is, és aztán bocsánatot kértem tőle, és azon vettem magam észre, hogy egy óra múlva megint újra bocsánatot kérek tőle, eltelik egy fél nap, megint bocsánatot kérek tőle, eltelik két nap, megint bocsánatot kérek tőle, és akkor egyszer csak a Jóisten ezt megszólítani. Hát hagyd már ezt nekem abba, most vagy elhiszed, hogy megbocsátottam, vagy nem hiszed el. Ne akarj Istent játszani. Én megbocsátottam. Te magadnak miért nem bocsátasz meg? Miért akarod Krisztus megbocsátását felülírni a te megbocsáthatatlan, irgalmatlan lényeddel, önmagad felé? Elhiszem. Isten megbocsát. Szabad vagy a bűntől. Ha ezt nem hisszük el, akkor nem leszünk szabadok. Tudjátok, hívő emberektől megkérdeztem sokszor azt, hogy amikor rendezitek a bűneiteket, elhiszitek, amit a Biblia állít, hogy új szívet kaptatok. Új szívet. Más a jellemetek. Krisztus jelleme lép a helye, te jellemet helyébe. A megbocsátott dologra nézve. Elhiszitek ezt? Általában azt a választ szoktam hallani, hogy hát jó lenne. Most még ott nem tartunk. Majd talán egyszer elérjük. Magyarul, nem hisszük el. Nem is lesz a miénk. A hit kérdése, a bizalom kérdése a legdöntőbb gyógyító és betegítő tényező. Egyértelműen bebizonyították, már 3000 évvel ezelőtt, 2000 évvel ezelőtt egyszerű megfigyelők észrevették, hogy azok a személyek, akik aggodalomban, félelemben, bizonytalanságban éltek, öntudatban, önvádban, ugyanabban a betegségben élő emberek egyike, aki mondjuk ebben élt, a másik pedig nem, radikális sebességgel betegedett meg és halt meg ez a személy. Ellen Goodwhite a Nagy Orvos Lábnyomán című könyvében azt írja, a test és a lélek között nagyon szoros kapcsolat van, amikor az egyiket valamilyen hatás éri, a másik is megérzi. A lélek állapota sokkal nagyobb hatással van az egészségre, mint ahogy azt sokan gondolják. Számos betegség depresszió következménye, bánat, aggódás, elégedetlenség, bűntudat, bűnös állapot, gyanakvás mind őrli az életerőt, és kaput nyit az összeomlásnak és a halálnak. Az alsó részt olvasom. bátorság, remény, hit, rokonszem, szeretet előmozdítja az egészséget, meghosszabbítja az életet. Az elégedettség és a vidámság gyógyír a testnek, erő a léleknek. A vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek megszárasztja a csontokat. Tiszta beszél. És tudjátok, mind döbbentem meg, hogy nemrég tudtam meg ezt ilyen világosan, persze tudtam róla, de valahogy ilyen tisztán, erőteljesen nem rajzolódott ki előttem, hogy kétféle biokémiai rendszer van a szervezetünkbe beépítve. És amilyen a lelki állapotunk, lásd, betegség, depresszió, bánat, aggódás, bűntudat, stb. Félelem, aggodalom, gyanakvás, vagy hit, remény, szeretet, öröm, békesség, stb. Kétféle lelki állapot, kétféle biokémiai rendszert indít be a szervezetünkbe. Ez működik. Mérhető volt. Konkrétan mérték. Az egyik az adrenalin vagy epinefrin rendszer. A mellékvese termeli az adrenalin nevű hormont, ami egy olyan hatást vált ki a szervezetből, hogy az erőit mozgósítja, a stressz hatására, a szorongás, félelem, aggodalom hatására mozgósítja a szervezet erőit, hogy meneküljön ebből az állapotból. És ha fel tudja dolgozni ezt a stresszt gyorsan, akkor a dolog levezetődik, megnyugszik. De ha nem, fenntartjuk a bűntudat állapotát, az aggodalom, a félelem, a bizonytalanság, stb. Állapotát, akkor ez konzerválódik, ez a lelki állapot, és az eredménye mi? Nézzétek meg itt, mi van írva alulra. A krónikus stressz eredménye, hogy az immunrendszert szinte kiiktatja. A stressz hormonok, a hidrokortizon és az adrenalin negatív hatást gyakorolnak az ellenanyag működésére, szinte negligálja az immunrendszer működését. Magyarul a betegítő tényezők, a rákos sejtek, stb. Elkezdenek szaporodni. A második rendszer, az úgynevezett endorfin rendszer, az öröm, a hit, a bizalom, a hála hatására lép életbe. Megjegyzem, a 8 alapelv mindegyike kiváltja az endorfin termelést. Ez egy természetes hormon, serkentő, jobb közérzetet biztosít és javítja az egészséget. Csökkenti a fájdalmat, a kimerültségérzetét, serkenti a memóriát, javítja a szexuális életet, helyrehozza az étvágyat, a vérnyomást és a verejtékezést. A legnagyszerűbb immunerősítő. A hit, a szeretet, az öröm, a béke, a szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. A lélek gyümölcsei hatására termelődik, a szerelem érzésekor is ez termelődik. A bizalom és a hit hatására ez termelődik a szervezetben. Így mondja a dr. Agatha Tress, a Jucsipánsz intézetnek a volt vezető főorvos, ahol Csalami László tanult Amerikában. Az Isten adott nekünk egy endorfin rendszert, amely által aktiválhatjuk a mentális és fizikai gyógyulást hitáltal. Hit által, bizalom által. Aktiválhatjuk. Nem tudtuk ezt idáig. Csak el kellett hinni a Biblia alapján, de akik elhitték, azok aktiválták. De most tudományosan is le tudjuk írni ezt a folyamatot. Ez döbbenetes. A nevetés, az éneklés, az állatokkal való kapcsolat, emberekkel való segítő kapcsolat, az Istennel való kapcsolat, endorfin termel. A 8 alapelven kívül. De nagyon sok mindent lehetne elmondani ezen a bizonyos CD-n, az idegrendszer megerősítése előadáson. Nagyon sok mindent elmondtam, hogy mi az, ami még erősíti az idegrendszert. Például a memoriter, az alkotó életmód, az alkotó tevékenységek folytatása, a kreativitás, a segítő cselekedetek, a mindennapos tevékenységeink nem mechanikus végzése, hanem alkotó módon való elvégzése. És sok-sok mindent lehetne még elmondani. Nagyon érdekes dolog az. Tehát ahhoz, hogy jó legyen a lelkiismeretünk, hogy béke legyen bennünk, ahhoz el kell hinnünk azt, hogy Isten szeret bennünket, jót akar nekünk. A 8 alapelvet nem azért mondja, hogy bennünket piszkáljon, gyötörjön, kínozzon és lelkiismeretfúdást okozzon, hanem azért, hogy segítsen gyógyulni. És ha ezt mi elhisszük, akkor azt az ételt fogjuk enni, amit ő tanácsol. Annyi vizet iszunk, amennyit kell, megfelelő testmozgást végzünk, a figyelünk a légzésünkre és a tartásunkra, időben lefekszünk, megfelelő mennyiségű időt pihenünk, és mértékletesek leszünk. Amennyiben nem, pillanat itt, hagyd tegyen fel a kérdést még ennél az ábránál. Amennyiben nem ezt tesszük, akkor milyen lelki állapot lesz bennünk? Ha tudjuk, hogy mi a jó, és mégsem azt tesszük, hanem pont az ellenkezőjét, akkor ezzel mit okozunk magunknak? Szerintetek? Mi fog történni a lelkünkben? Stressz, lelki ismertfordulásunk lesz. Tudjuk, hogy mit kéne, de mégse tesszük. Magyarul bűntudat lesz az eredménye. És mi történik? Betegítjük magunkat. Hát én ezt nem kívánom nektek. Ezért arra bátorítanálok benneteket, hogy éljetek ezekkel a nagy ajándékokkal. Napfény, levegő, víz, mozgás, pihenés, helyes táplálkozás, Istenbe vetett bizalom. És nézzétek meg, itt azt hiszem, ide írtam. Nem, itt van ez a kérdés. Figyeljétek meg, és ezzel zárom az előadást, hogy az a szeretet, fent, olvasható, amellyel Krisztus árasztja el az ember egész lényét, éltető erő, írja Ellen White. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet, az agyat, a szívet, az idegeket. Ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Száműzi a lélekből a bűnt és a bánatot, az aggódást és a gondot, amelyek felőrlik életerejét. Ez a szeretet derült és nyugalmat hoz, olyan örömet ültet a lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani, a szent lélek örömét, gyógyító, éltető örömet. 150 évvel ezelőtt Ellen White nem tudta tudományosan alátámasztani ezt az állítását, ma már alá tudjuk támasztani. Az a szeretet, amely jön kívülről, és mi átadjuk magunkat ennek a szeretetnek, az agyat, a szívet, az idegeket, és az összes létfontosságú szervet megérinti, és elkezdi gyógyítani. Ez csodálatos ajándék. Száműzi a lélekből a bűnt és a bánatot. A lényük legmagasabb bennő képességei tevékenységre serkenti. Derült és nyugalmat hoz, és olyan örömöt ültet a lélekbe, amelyet semmi földi dolog nem tud adni. Gyógyító, éltető örömet. Hát én szívem mélyéből kívánom, hogy éljetek ezekkel az ajándékokkal, tanuljátok meg tapasztalni gyakorlatban ezeket az alapelveket, hogy megérezzük, hogy milyen nagy kincs van a kezünkben. Nem tudom, észrevettétek, egyik alapelvénél sem mondtam el azt, hogy valami pénzt kéne érte fizetni, szabadon rendelkezésünkre áll. Ez ingyen van, ingyen kaptuk, és beteljesülhet rajtunk az Isten szava, mert Isten nem hazudik, hogy minden betegségünket meggyógyítja, a 103. Zsoltár mondja, és minden bűnünket megbocsátja. Az a legfejlettebb ember a Biblia szerint, aki az összes bűnét leteszi Isten elé, és megszabadul tőle. Miért ne élhetnénk tiszta lelkiismerettel? És az az ember a legboldogabb, aki az életmód terén is maradéktalanul engedelmeskedik Istennek. Nem a maga erejéből, arra úgyis képtelen lenne, hanem azt mondja, Uram, adj erőt. De akarom, és nem csak akarom, hanem azt szerint cselekszem is, de a te erőddel. És akkor valóban a gyógyulás a miénk lehet.